Szent, szent, szent az Úr, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük a 694. számú éneket az énekgyűjteményből. A 694. számú ének az Úrnak hála ének. Urunk, ez a hála napja, néked zeng ma énekünk. Folytassuk csendes imádsággal. Olyan nagy kegyelem az mennyei atyánk, hogy teljesíthetjük isteni tervedet. Imádunk, hogy te mindent megtettél ezért. Jézus Krisztusban megváltottál, megtartottál csak a mai napon is, és köszönjük, hogy betöltöttél szent lelkeddel. Imádunk, atyánk, téged azért a szentségért, amelyben részesítettél. És hálát adunk, Urunk, a bűnbocsánatért, a szabadításért, amikor nem éltük meg ezt a szentséget. Köszönjük, Urunk, hogy nálad megújulhatunk, megerősödhetünk, és bátran követhetünk hittel. Szeretnénk, Urunk, neked megköszönni a mai nap minden örömét a munkában. Ha elfáradtunk volna, köszönjük, hogy a jelenlétedben megpihenhetünk. Kérünk téged arra, hogy igédet hallgatva ne csupán az értelmünk gyarapodjon, hanem az engedelmességben is haladjunk erőle. Kérünk, Urunk, hogy szólíts meg bennünket személyesen, és köszönjük neked, Urunk, hogy mint gyülekezeti közösség dicsőíthetünk téged, Jézus Krisztusban imádhatunk, szent lelked által hódolhatunk előtted. Amen. A Krónikák első könyve 15. részéből olvasom az ígét. Válogatott bibliai verseket, az első verstől kezdődően olvasom, és a 16. rész első versét is. Krónikák első könyve 15. részének első versétől így szól Isten írott igéje. Dávid házakat épített magának városában, helyet jelölt ki az Isten ládájának, és sátort vont föléje. Akkor mondta ez Dávid, nem szabad másnak hordoznia az Isten ládáját, csak a lévitáknak, mert őket választotta ki az Úr, hogy hordozzák, és állandóan gondozzák az Úr ládáját. Összegyűjtötte azért Dávid Jeruzsálemben egész Izraelt, hogy az Úr ládáját arra a helyre vitesse, amelyet kijelölt számára. Összegyűjtötte Dávid, Áron fiait és a lévitákat is. Ezután hívatta Dávid Cádók és Ebjátár papokat, a léviták közül pedig Úriélt, Aszáját, Jóélt, Semaiát, Eliélt és Amminádábot, és ezt mondta nekik, ti vagytok a léviták családfői, Szentejétek meg magatokat, atyátok fiaival együtt, és vigyétek föl Izrael Istenének, az Úrnak a ládáját arra a helyre, amelyet kijelöltem számára. Mivel az előző alkalommal nem voltatok jelen, ránk tört Istenünk az Úr, mert nem megfelelő módon törekedtünk bánni vele. Megszentelték azért magukat a papok és a léviták, hogy fölvigyék Izrael Istenének, az Úrnak a ládáját. És a léviták rudakkal a vállukra vették az Isten ládáját, ahogyan Mózes parancsolta az Úr beszéde szerint. Dávid megparancsolta a léviták vezetőinek, hogy állítsák föl atyuk fiait, az énekeseket, hangszerekkel, lantokkal, citerákkal és cintányírokkal, és zendítsenek hangos örömélekre. Dávid, Izrael vénei és az ezredparancsnokok elmentek, hogy elhozzák örvendezve az Úr szövetség ládáját Obéd-Edom házából. Mivel Isten megsegítette a lévitákat, akik az Úr szövetség ládáját vitték, 7 bikát és 7 kost áldoztak. Dávid lembászon palásba volt burkolózva, a ládát vivő összes léviták, az énekesek, meg Kenanyá, az éneklés vezetője pedig énekeltek. Dávidon gyolcs efód volt. Így vitte egész Izrael az Úr szövetség ládáját, újjongva, kürtszó, harsonák, cintányírok, lantok és citerák hangja mellett. Amikor az Úr szövetség ládája Dávid városába ért, Mikál, Saul lánya kitekintett az ablakon és látta, hogy Dávid király ugrándozva járja a szent táncot. Ezért szívből megvetette. Ezután bevitték az Isten ládáját, és elhelyezték annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid vont föl. Majd égő áldozatokat és béke áldozatokat mutattak be az Isten színe előtt. Emlékszünk arra, testvérek, hogy a Krónikák könyvét Isten annak a babiloni fogságból kiszabadult népnek íratta le először, akik megtapasztalták, hogy lehet újat kezdeni Istennel, meg lehet tisztulni, fizikailag és lelkileg is meg lehet erősödni az Úrban, újjáépíteni egy országot, és megerősödni ebben. A mostani ige szakasz abban bátorító, abban lehetett bátorító számukra, hogy noha nekik nem lehetett már többé királyuk, hiszen a Méd-Perzsa birodalom uralkodója volt a király, az ország nem lehetett független, de mégis élhettek az Úr népeként. Majd megépülhetett a templom, Nehémiás idején megépült a városfal is, és tapasztalták, hogy ahogyan az Úr Dávid király az első igazi király idejében milyen dicsőséget adott az ő népének, lehet, hogy most nem olyan nagy dicsőséggel, de hasonlóan fizikai és lelki értelmen egyaránt Isten áldásokat készíthet. Az Úr ládája bibliai történet szerint Jeruzsálembe került. A templom fölépültével ismét ott volt a helyén az Úr a hazatértek között, és látszott az életükön is ez. Viszont, hogy a hétköznapokban is megéljék csak ugyan a hazatértek is az Istennek való engedelmességet, ez a mostani történet bátorítani akarta őket. Sámuel második könyvében is olvasunk hasonló történetleírást, de a krónikás jegyzi azt le, hogy Dávid, amikor vitte a ládát Jeruzsálembe, miért is volt tényleg maradéktanul engedelmes szolgálja az Úrnak. Arról szeretnénk ma beszélni a Szentírás fényében, hogy első alkalommal, amikor Dávid ugyanúgy vitte a ládát Jeruzsálem felé, egyrészt nem is került be a láda a fővárosba, mert Dávid valamit nagyon elrontott, de második alkalommal minden a helyére került. Mikor cselekedett Dávid Isten szerint, Isten igéje szerint helyesen, és mi miatt nem cselekedett helyesen? Tehát a hazatértek gondolkodhattak Dávidról, a dicső királyukról. És emlékszünk, hogy Dávid nagyon sok bűnt is elkövetett, de a krónikás nem Dávid bűnét akarta soha elmondani, hanem a pozitív példáját akarta kihangsúlyozni. Itt a 15. részben kiderül, hogy Dávid uralma megerősödött Izraelbe, és az ő Istentől való függését, az Úrnak való teljes odaszánását pontosan abban is akarta kiemelni, hogy a szent ládát beviszi a fővárosba. És hogy ez Istennek a terve szerint történt, az világosan látszik éppen abból is, amit most a napokban olvasunk a Krónikák könyvéből, hogy a templomnak is el kell majd készülnie, Salamon idején. Mert az Úr állandó helyet akart magának népe között. A szent sátor is állandó helyre került Dávid döntése folytán, majd felépült a templom Salamon idejében. A szövetség láda helyére kerülése lelkértelemben tehát azt húzza alá, hogy az Úr a helyén van. Az ő népe között él a központban, Jeruzsálem volt a főváros, a király is, az Úr szolgálja a nép is. Új szövetség értelemben, amikor nincs már szent sátor, szent láda, meg templom, de Isten népe a templom, illetve a hívő ember teste, a Szentlélek temploma, ilyen egyszerűen igaz, az Úr van az életünk középpontjában. Ő az Úr. Ez látszik meg abban a szent életben, amelyre bennünket Jézus megszabadított, amikor hozzátértünk és újjászülettünk. Nekünk nem Jeruzsálembe kell menni, hogy közel legyünk Istenhez, hanem az Urat követhetjük, bárhol is vagyunk, és bármit is csinálunk. Én nem tudom, hogy a testvérek mikor élték át utoljára Istennel azt a fajta boldog ünneplést, ünnepélyes hangulatot, érzést, amit jellemezte Dávidékat, a lévitákat, az egész sereget. Mikor ugrándoztunk utoljára örömmel az Úr előtt? Talán táncolni nem mertünk, mert mit szólnak a pasaiti testvérek, de úgy boldogok voltunk. Mert közel éreztük az Urat, személy szerint is és mint közösség, átéltük az ő jelenlétét, szabadítása örömét, és tényleg vidámság volt a szívünkben. Akkor is, amikor lehet, hogy hétköznapi életben nagyon sok a teher és a keserűség, de nem arra néztünk, hanem tudtuk, hogy az Úr a helyén van az életünkben, és mi is az Úr követésében a helyünkön vagyunk. Isten mindenkori népe, ha az Úr a helyén van, az ünnepélyességet él, jelentés, átélheti ezt. Dávid királyról azonban kiderül, hogy ezt most második alkalommal teszi már. Nagyon beszédes, hogy előző alkalommal is a király és az egész nép ugyanígy táncolt, örvendezett, boldog volt, mert vitték a szent ládát Jeruzsálem felé. Akkor is minden örömteli volt. Viszont a 13. részből tudjuk itt a Krónikák első könyvében, hirtelen valami rettenetes dolog történt. Amikor olvastam a napi csendességembe azokat a szakaszokat, akkor az jutott eszembe, hogy az Úr úgy elrontott mindent. Örvendezett előtte a népe, és boldog volt mindenki, hogy az Úr lesz majd a fővárosban, a helyén, az Úr lesz az életünk középpontjában, és akkor egyszer Isten Urzára sújt, csak azért, mert szerette volna megtartani a ládát. Az ökrök valahogy félrevitték azt az új szekeret, ami a ládát hordozta, és ez a lévita igyekezett segíteni, és úgy olvassuk a 13. részben, hogy az Úr haragja föllángolt Uzza ellen, lesújtott rá, és meghalt azonnal. Dávid megdöbbent ezen, nem akarta elhinni azt, ami történt, és ami a legsúlyosabb kifejezés ott a 13. részben, hogy az a Dávid, aki pár másodperccel korábban örvendezett, táncolt az Úr jelenlétében, ott a szent láda előtt, most retteg Istentől is fél, annyira fél, hogy nem mer a ládával tovább menni, nem meri Jeruzsálembe vinni tovább a ládát. Egy lévita házánál, hallottuk itt a nevét a felolvasásban is, Obededom házánál helyezik el, mert Dávid fél Istentől. Egy pillanat alatt minden megváltozott az előző alkalommal, és nem értette Dávid sem, hogy miért. Azt tudta, hogy valami szörnyű dolog történt, és az Úr haragja lesújtott. Amikor ez a történet, az Uzza története elénk kerül, beszélgettünk erről az ígérő férfi órán is, egy ifjúsági alkalommal is, mindenki azt mondta, hogy tényleg furcsa, hogy miért kellett Uzzának meghalni. Hiszen ő segíteni akart. Engem most a csendessége során az fogott meg, hogy Dávid nem halt meg. Ő miért maradt életben? Kiderül itt a 15. részből, hogy Dávid is oka volt ennek az egésznek. Ami a lényeg, hogy Isten valamiért súlyosan büntetett. És kiderül, hogy Dávid 3 hónap múlva, mert 3 hónap telt el a 2 esemény között, nagyon jól tudta már, hogy kellett volna helyesen a szent ládát Jeruzsálembe vinni. Dávid az előző alkalom során félt az Úrtól, rettegett Istentől. Az jutott eszembe, hogy félni, néha mi is félünk Istentől. Az Úr Jézussal való boldog örömteli kapcsolat, élmény, hangulat általában akkor szokott elmúlni, amikor felváltja a félés, a félelem. Az a fajta félelem, ami tart az Isten szentségétől. És inkább nem csinálok valamit, inkább maradjon távolabb egy picit tőlem Isten, csak nehogy bajt okozzon nekem. Gondoljunk csak arra, amit az úrvacsorával kapcsolatban mond az új szövetségben az ige. A Korintusi első levél 14. részében bizony olvasunk arról, hogy Korintusban új szövetségi hívő nép, Korintusban valakik azért haltak meg, mert nem jól éltek az úrvacsorával. Ítéletet eszik és iszik magának. És én is voltam így már, hogy akkor én félek úrvacsorát venni. Akkor inkább nem élek az úrvacsorával, ami az Úr Jézussal való minősített kapcsolat és idő a hívő élet és a hívő közösség számára. Inkább nem teszek valamit, mert akkor nem sújt le. Mert ha teszem, ahogy teszem, az viszont félelmet és remegést kelt, mert a Szent Isten, az Isten szentsége ártani fog nekem, ha ő komolyan veszi, amit mond az igében. A lényeg félni Istentől. A szentsége, Isten szentsége taszítja a hívő embert. Dávid azt mondta, ne vigyük be a ládát Jeruzsálembe. Inkább maradjon távol tőlünk az Úr szentsége és jelenléte. Mi volt a háttere ennek a problémának? A 15. rész mondja el, hogy valami hihetetlen egyszerű oka volt az egésznek. Dávid és a nép, de főleg Dávid, mint király, nem azon a módon hordozták az Úr ládáját, ahogy egyértelműen le volt írva Mózes törvényében. Nemrég olvastuk a Mózes 4. könyvét, 4. részben olvashattunk erről. Hihetetlen egyszerű dolog volt az egésznek az oka. A ládát a papoknak kellett betakarni, amikor a pusztai vándorlás során el akartak indulni, úgy kellett letakarni nekik is, hogy ne lássák meg a ládát, hanem ráterítették a szőnyeget, több szőnyeget is terítettek rá, aztán amikor ez kész volt, akkor a rudakat, ha nem voltak benne a hordozó rudak a láda tartó helyén, bele kellett tolni, és akkor jöhettek a léviták, a kéhátíták, fölvették a vállukra, és vitték a szent ládát is a többi sátor tartozékkal együtt. Amikor megérkezett a nép arra a helyre, amit kijelölt az Úr, ahol az Úr dicsőséges felhője megállt, akkor ott szépen letették a helyére a ládát, a papok kicsomagolták, úgymond, és minden a helyén volt. Itt hallottuk, hogy a 15. részben, a 2. alkalommal Dávid nagyon is komolyan veszi már ezt a parancsát az Úrnak. És szépen fölkészíti ő maga a lévitákat, a papokat, helyet is készít Dávid a Szent Ládának a fővárosban. Minden úgy zajlik, ahogy kell az Úr törvénye szerint. Dávid a lévitákkal aprólékosan megbeszél mindent, hogy hogy történjen, mert tudja, hogy mi a helyes. Azt mondta itt, hogy az volt a probléma, hogy előző alkalommal nem bántunk az Úrral szentül. Nem úgy bántunk, ahogy az ő igéje kijelentette. Tehát nem a ládával bántak csupán úgy, ahogy, hanem ahogy a ládával bántak, az az Úrral való bánást igazolta. Az a szomorú még, hogy ők ráadásul az előző alkalommal új szekérre tették a ládát. Valószínűleg azért, mert végülis a filiszteusok is új szekéren küldték vissza a ládát, amikor annak idején elvitték. Az 70 évvel korábban volt. Ugyanúgy vitték a ládát, ugyanúgy hordozták volna a ládát az első alkalommal, mint hogy az ellenség bánt a ládával. Ez önmagában szomorú úgy kimondani is. És én nem is értem, hogy Dávid király hogy nem gondolt arra, amire kellett volna gondolnia. Utólag mindig könnyű kritizálni, de az tény, hogy a Mózes törvénye elmondja a királynak, hogy neki naponta kell az Úr törvényét tanulmányozni, éppen azért is, hogy engedelmeskedhessen annak. De ha Dávid ezt nem is vette volna esetleg komolyan, az megdöbbentő mindenképpen, hogy a legszentebb dologgal az, ami az Úrhoz való tartozás jelenti, ennyire felelőtlenül gondolkodik és bánik a király. Elfelejtették valószínűleg megnézni, hogy hogyan kellett volna hordozni a ládát. Uzza halála, 3 hónappal később annak a híre, hogy viszont Obededom házát megáldotta Isten, mert ő ott vigyázott a ládára, Dávidban azt a vágyat keltette föl, akkor mégiscsak hozzuk fel a ládát. Megváltozott Dávid érzése az Úr iránt, most már vágyakozik az Úrra, most már világosan átgondolja, hogy hogyan kell akkor a ládát Jeruzsálembe vinni, erre oda is figyel. De az előző alkalommal nem így történt. Az önmagában már a történetből bátorító, hogy Dávid második alkalommal is viheti a ládát, hiszen ő nem halt meg. Pedig ő is ott volt a láda közelében, amikor az Úr lesújtott Uzzára. Csak Uzza halt meg. És azért Dávid szabaiból kiderül, hogy ő nagyon jól tudta, hogy ő miatta is. Ha a király a helyén lett volna, akkor a szolgájának nem kellett volna meghalnia. Mert akkor nem szekéren viszik a ládát, hanem talán éppen Uzza is vihette volna. Már az is kegyelem, hogy Dávid, mint király, másodszor is oda mehet a ládához, és hordozhatja. Ő táncol, a léviták pedig hozzák a vállukon. Az Isten kegyelmét jelzi az is, hogy ő nem ítélni akar. Nem véletlen, hogy Obededomot megáldotta. Az is nagyon fontos, hogy Isten ezzel a második lehetőséggel úgy munkálkodik már Dávidban is, a léviták között is, hogy ők odaérnek Jeruzsálembe, és nincs megint ítélet. Minden helyesen történik. Végig Isten kegyelmét és szeretetét hirdeti ez a 15. rész. Ezért szép a történetben, hogy itt már Dávid igeszerűen cselekszik. Előző alkalommal nem. Itt már tudja, hogy mit kell tenni. Az igeszerű cselekvése Dávidnak abban is látszik, hogy őszintén elismerte, hogy nem csak hogy hibázott, hanem vétkezett első alkalommal. Ezért mondta ki itt a 13. vers szerint, hogy az előző alkalommal nem bántunk úgy, ahogy kellett volna Istennel. Rosszul bántunk, vétkeztünk. Dávid tehát őszintén elismerte, hogy milyen hibát követett el. És azt is tudta, hogy az Úr törvénye ellen vétett. És ezt nem akarja többé tenni. Mindenki a helyén van, és minden a helyén van, és ismét tánc, zene, együtt mennek, vonulnak, és ahogy olvastuk a 16. rész elején, bekerül a láda arra a helyre, ami Dávid elkészített számára. A második alkalommal tehát minden helyesen történt, ige szerint. az újszövetségi értelme, lelki üzenete ennek a 15. résznek, tehát abban fogalmazható meg, hogy tulajdonképpen, ha az Úr a helyén van a mi életünkben is, akkor minden helyesen történik. Akkor ismerjük az Úr szavát, tudjuk, hogy mit akar, és azt szerint cselekszünk. Akkor is, ha ünnepelünk, akkor is, ha nem. Az Úr követésében nincs mindig ünnepnap. Vannak nehézségek is, terhek is, de tudjuk, hogy Isten mindenkori népe a hétköznapokban megéli az ő szentségét. Az Úrhoz tartozó voltunk, nekünk is abban mutatkozik meg, hogy komolyan vesszük, hogy ami szent, az szent, ami tisztátalan, az tisztátalan, attól őrizzen Isten bennünket. És odafigyelünk, és engedelmeskedünk annak, amit mond Isten igéje. Ha Nehémiás és Esdrás könyvére gondolunk, akkor az Ószövetség időben milyen módon mutatkozott meg az, hogy komolyan vették az Úr szent voltát. Nehémiás könyvére, ha emlékezünk, volt egy olyan helyzet, amikor megtiltották, hogy bemenjenek a kereskedők a városba szombatnapon, mert a nyugalom napját őrizzük meg. Aztán, amikor a kereskedők a bezárt kapu előtt áldogáltak, Nehémiás, a helytartó meg is fenyegette őket, ne áldogáljatok itt a kapu előtt, nem lesztek beengedve, ne is kísértsetek senkit, mert mi a nyugalom napját szeretnénk komolyan venni. Mert szent az a nap. Az új szövetségi időben minden nap szent. Nekünk nem kell különlegesen nyugalom napjának lenni, hiszen mi az Úrban vagyunk. Ahogy a reformátor elődeink is megfogalmazták, mi azért szenteljük meg a hét egyik napját, hogy akkor különleges módon is az Úrra figyeljünk, a teremtési rendnek megfelelően is. De az, hogy szent és az Úré, számunkra ez abban mutatkozik meg, hogy az időbeosztásom mutatja, hogy én az Úr szava szerint élek, élem, használom ki az időt. Például a nyugalom napját is. Megszentelem az Úr napját. És itt ne arra gondoljunk, testvérek, hogy mit nem csinálunk. Ez a történet itt azt mutatja, Dávid tudta, hogy mit és hogyan kell tennie, hogy megélje a szent láda hordozása során a szentséget. Régen rossz, ha egy hívő ember vagy közösség azon gondolkodik, hogy jaj, mit nem szabad nekem tenni az Úr napján, ha meg szeretném szentelni. Épp az ellenkezője a hangsúlyos. Mit tehetek az Úr szerint? Mert szent az a nap, és megszenteli a munkanapokat is majd. Esdrás könyvéről annyit szeretnék említeni, amikor Esdrás a hazatértek házas életét teszi az Úr törvénye elé. Milyen házasságban élnek a hazatértek? És Esdrás könyve nagyon komolyan az Úr akarata és törvénye szerint tisztázza ezt az ottaniaknak. Hogyha az újszövetségi tanításra gondolunk, a házasság szentsége az ugyanúgy adott mindenkori időben. Aki házasság előtt van, megőrzi a testét, megőrzi a szívét annak, akit az Úr ad neki ajándékul, ha kap társat majd. Aki pedig házasságban él, megélje a szentséget, amit Isten szín előtt fogadalomképpen el is mondott. Megőrizni az Úr szentségét a házasságban. Úgy szeressétek, mondja a férjeknek és a feleségeknek. Itt szeretném azt megemlíteni, Dávidék először, az előző alkalommal úgy vitték az Úr ládáját, mint hogy az ellenség, a filiszteusok, szekéren. Lehet, hogy egyszerűbbnek tűnik az ellenség életmódja, életvitele, lehet, hogy sokkal könnyebb lenne úgy megélni a házasság előtti életet, vagy a házas életet, ahogy az Urat nem ismerők teszik, de az nem szent. Amikor olvastam a csendeségben ezeket az igéket, akkor számomra a Jakab levele 4. részéből eszembe jutott még az a kifejezés, hogyha valaki tervez, és szeretne ezt vagy azt tenni, akkor jó, előtte kimondja, ha az Úr akarja, és élünk. Zátonyi Árpád presbiter testvérünk, ő már az Úrnál van, egyszer mondta nekem, hogy Tibor, te rosszul idézted ezt a mondatot, mert én úgy idéztem ő előtte, hogy ha az Úr is akarja, és élünk. És ő azt mondta, az nem úgy van az igében. Ma az Úr is akarja kifejezésben, benne van, hogy én akarok valamit, szerintem az jó, és mellesleg milyen jó lenne, ha az Úr is azt akarná. Ha az Úr akarja kifejezés, az is nélkül éppen azt jelzi, hogy nekem azt kell először tisztázni, mi az Úr akarata, mi az ő terve. Mennyek kell egy évre valamit tenni máshova, ez a Jakab levelének a konkrét szövegkörnyezete. Ha valamelyikőtök el akar utazni, kereskedni, nem a ti kezetetekben van az életetek ideje sem, mondja Jakab a levelében. Ha az Úr akarja. Csak egy apró szócska volt az én gondolataimban, az is szócska, évtizedeken át én mindig azt hittem, hogy így van a Bibliában, és kiderült, hogy nem jól tudtam. És már is más volt a hangsúlya az igei üzenetnek. Pályaválasztásnál például a fiatalok, ha az Úr is akarja, vagy mit akar az Úr? És nem félve remegve tőle, hanem azzal a reménységgel is hittel, hogy én tervezhetek nyugodtan. Legyenek vágyaim. De mindez befolyásolja az a szentség, ami az Úr jelenlétében jellemez. Amikor az Úr Jézus megélte azt, hogy az Isten van az élete középpontjában, úgy ünnepélyes módon, akkor szinte mindig meg is próbáltatott ez az ő élettapasztalata. Gondoljunk akár a keresztre, Getsemáné kertjére, vagy gondoljunk akár a Megdicsőlés hegyén elhangzottakra, meg az utána történtekre, vagy gondoljunk az ő megkeresztelésére. A megkeresztelésekor emlékszünk, megszólal az Atya, Isten lelke rászáll, olyan formában, mintha galamb lenne, és az Úr Jézus tudatosíthatja magában, gyönyörködik benne az Atya. Ő tényleg szentültet mindent a megkeresztelésekor. És utána, hogy az Atyával való közössége még mélyebb legyen, elvizetik a pusztába, hogy böjtöljön, mellesleg megkísértessék. De a hangsúly azon volt, hogy az Atyával való közössége még mélyebb legyen. A próbák is igazolhassák számára, hogy ő engedelmes az Atyának. És mivel kísérti meg a sátán? Azzal, amire Jézusnak azt kell mondania, meg van írva. Ez volt az egyedüli probléma Dávid előző alkalommal való hibázásánál, bűnénél. Nem figyelt arra, ami meg van írva. Jézus számára az étkezés, az Isten kísértés, vagy az egész világ megszerzésnek a lehetősége volt a nagy kísértés. Ő azzal az egyszerű kifejezésekkel mindig, hogy válaszoljon. Az a kérdés, mi van megírva? Ezért szent maradt az élete, és hűséges maradt az Atyához. Erről már volt szó itt a pasaiti szószéken, de újra hagyd kérdezzem meg, hogy egy kicsit emlékeztessük magunkat a Biblia nagy igazságaira, hogy mielőtt az Úr Jézus kimondta azt, hogy elvégeztetett. János evangéliumában olvassuk ezeket a mondatokat. Mondott egy másik egyszavas kifejezést is. Emlékszünk-e, hogy mit? A szomjazom. Így van. A megkeresztelésekor az éhezem. A halál előtti utolsó pillanatokban a szomjazom. Az élet legegyszerűbb hétköznapi szükségei, nehézségei, terhei, mindennapi helyzetek, ha baj van, szomjazom, a szószoros értelmében is szomjazott, és eszébe jutott Jézusnak, hogy meg van írva, hogy ezt is át kell élnie a megváltónak. Ezért is mondta ki, még mielőtt bármit befejezett volna, ugyanis Jézusnak nem volt második lehetőség. Ő nem lehetett volna megváltó, hogyha második vagy harmadik lehetőséget szeretett volna az Atyától. Akkor ő nem lett volna tökéletes. Akkor ő nem végezhetett volna el semmit. Itt a Krónikák első könyve 15. része, önmagában azzal a ténnyel, hogy van második lehetőség, hirdeti azt tehát, csak azért lehet második lehetőség, mert hogy megváltunk az Úr Jézus. Ő először mindvégig engedelmes maradt az atyának. Ő az, aki mindent elvégzett. Nem csak példaként, hanem győztesként. Akkor is, amikor a kenyérkérdés volt, akkor is, amikor a szomjúság, meg minden más élethelyzet, ahol a kérdés volt, hogy mere hűséggel ragaszkodni az igéhez. Mere szentségben élni az atyával. És azzal fejezem be a magyarázatot, hogy miért is engedelmeskedhettek Dávidék a második alkalommal? Miért nem volt szükség harmadik, negyedik vagy ötödik alkalomra Dávidnak? Azt olvastuk a 26. versben, hogy Isten megsegítette a lévitákat. Mivel Isten megsegítette a lévitákat. Károli fordítás így szól, lőn pedig, mikor az Isten megsegíti a lévitákat, akik az Úr szövetségnek ládáját vitték. És történt, amikor az Isten megsegítette a lévitákat. Ez nagyon fontos kifejezés a Héberben, hogy és történt, lőn pedig, mert azt jelzi, hogy ez egy fontos esemény. Nem is az az igazán fontos, hogy mit tesznek a léviták, hogy Dávid most már engedelmeskedik szó szerint, megtesz mindent, amit kell az Úr törvénye szerint, hanem ami emögött van. Ezt azért teheti Dávid is, és a léviták is, mert az Úr segíti őket. Ha ez nincs, akkor nem tudnak engedelmeskedni Istennek. Hiába tudják fejből, hogy mit kell tenni, hiába figyelnek oda minden apról részletre, simán hibázhatnak, vétkezhetnek újra. Mert a bűnös ember képtelen az Isten szentségének megfelelni. Testvérek, aki már próbált engedelmes maradni az Úrnak csak egy napig is, sikerült. Tökéletes szentséget nem tudunk sosem megélni. Se a házasságban, se a házasság előtt, időbeosztással, nyugalomnapja kérdésében, vagy gondoljunk arra, hogy úrvacsorázunk, kimegyünk, eltelik pár perc vagy óra, és már simán tudunk vétkezni újra. Ugyanabban, amiben a szabadulást kértük úrvacsorakor. Nekünk szükség van Isten segítségére. Akkor is, ha nagy szentek vagyunk, akkor is, ha nagyon szentségtelenek talán. És történt, hogy az Isten megsegítette a lévitákat, bemutatják az áldozatot, és a helyére kerül a láda. Mert az Úr segítsége az, ami nekünk segítséget jelent. És az Úr Jézus, amikor győzelmet aratott, azért is tette, hogy az életünk középpontjában tényleg ő lehessen. Testvérek, amikor mi szeretnénk Istennek kedves módon élni, szeretnénk az ő igéhez ragaszkodni, a szentséget megélni, hogy látszódjon az életünkön, hogy tényleg ő rá figyelünk, és igyekszünk aprólékosan, engedelmesen ráfigyelni és mindent megtenni, akkor ez csak azért lehet, ha az Úr segíthet. Viszont ő segített. Azt mondta, amikor az Isten megsegítette, ők ezt meg azt tették. Áldozatot mutattak be az Istennek. Dávid is, meg a léviták is. Mert a bűnös embernek, a kegyelmet nyert bűnösnek is, a szent bűnösnek is szüksége van az Úr kegyelmére, az Úr szabadítására, amit áldozatával elvégzett, és így tudunk engedelmeskedni neki. A mai ige üzenetében az a hangsúlyos, miben kell neked most engedelmeskedned? Miben kell engedelmeskedned, hogy az Úr jelenlétének a szentsége, közelsége látszódjon az életedben, vagy az életünkben? Dávid első alkalommal nem az Úr törvénye és akarata szerint cselekedett, de második alkalommal már igen. Kegyelem az, hogy van második alkalom, vagy ha kell sokadik alkalom, mert viszont Jézus mindent elvégzett. Imádkozzunk! Magasztalunk azért, mennyei atyánk, hogy te az Úr Jézussal sem tettél kivételt, és köszönjük, hogy tőle is teljes és tökéletes engedelmességet vártál el. És áldunk, Urunk, hogy tőlünk is ezt várod. Köszönjük, Urunk, hogy nem adod alább, de imádunk téged, hogy nem nekünk kell kényszerűen magunk erejéből engedelmeskedni neked, hanem egyedül a te kegyelmed által, az Úr Jézus megsegítése, megtartó szeretete által. Bocsáss meg, kérünk, amikor féldáról vettük az engedelmességet. Addulunk, hogy merjük komolyan venni, hogy Dávid is, és a többiek akkor és ott a második alkalommal már. Segíts nekünk, Urunk, egy jobban megismerni a Te igédet, engedelmeskedni annak is, így, csak ugyan megélni a szentséget. Bocsáss meg, kérjünk, amikor féltünk tőled. Szabadíts meg minden ilyen hamis félelemtől. Kérjünk téged arra, add a te szabadításod örömét. Add azt az ünnepélyességet, vidámságot, ami a te közelségedbe jellemezhet minket is. Bocsáss meg, kérünk, hogyha mostanában annyira magunk alatt vagyunk, és nem tudunk rád tekinteni sem. Emeld fel a mi tekintetünket önmagadra. Kérünk, Urunk, azokért, akik tervezgetnek, akik keresik a te akaratodat a jövőjükkel kapcsolatban, addulunk, hogy merjék őszintén kimondani, ha az Úr akarja. És kérünk téged arra, hogy szabadítson fel bennünket arra a boldog életre, amire elhívtál. Imádkozunk azokért a fiatalokért, akik munkát keresnek, vagy idősekért, és akik elveszítették a munkájukat. Kérünk téged arra, Urunk, hogy könyörülj meg a házasságokon, ahol bajok vannak különösképpen is, kegyelmedet, irgalmadat add oda. Kérünk téged arra, Urunk, hogy a gyülekezetünk is, mint közösség, őszintén szívből engedelmeskedjen neked. Bárcsak, Urunk, az úrvacsorai közösségünk is mindig mutathatná, hogy te vagy a középpontban. Kérünk téged arra, Urunk, légy a betegekkel, a műtét előtt vagy utánlevőkkel, támogasd őket. És segíts meg, kérünk, a gyászoló testvéreinket, adj békességet és vigasztalást nekik. És imádkozunk most is, Urunk, népünkért, határon túl is, népünk vezetőiért, kérünk, hogy tartsd meg őket alázatban, és adj nekik is, Urunk, neked való engedelmes életet. Kérünk téged arra, Urunk, adj Isten félő vezetőket. Hallgass meg most a csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A 633. számú dicséretünk az énekgyűjteményünkből a refrényében Isten szentségéről is énekel újra meg újra. Énekeljük ezt az éneket, így kezdődik: Isten nevét dicsérem, szívem csupa hála.
Thank you.
kérjük az Úr áldását. Boldog vagy, Izrael, kicsoda olyan, mint te, nép, akit az Úr védelmez, a te segítséged pajzsa, és aki a te dicsőségednek fegyvere. Amen.